Kedves hallgatóink, a hétköznapok hőseit bemutató rendkívüli adásnapunkon, következő adásunkban Boldogi Szabó Levente mentőssel Hók Gyula beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, továbbra is a budapesti stúdióból sugárzott műsorban, a mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. És szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Boldogi Szabó Leventét, akit azért kértem, hogy csatlakozzon be az adásba, mert hogy az egészségügy az egy picit hasonlatos a repüléshez, mármint nem azért, hogy mindenkit kirúgnak és repülni kell, hanem azért, mert hogy mind a kettő egy nagyon nagy rendszer, és nagyon sok embernek az együttes munkája kell ahhoz, hogy az egész, a dolog működjön. Mégis, kicsit igazságtalan, vagy méltatlanul, bizonyos szereplőkre irányul elsősorban a figyelem, ugye ez a repülésben a pilótáé, azt mindenki tudja, hogy ő vezeti a gépet, őt tapsolják meg, ha szépen landolt, és az a sok-sok többi ember a repülés irányítótól, a podgyászrakodón át, a karbantartó szerelőkig, az a sok-sok-sok-sok ember, aki mind szükséges ahhoz, hogy ez a repülés megvalósulhasson, ő rájuk talán kevesebbet gondolnak az utasok, kevesebb figyelem esik rájuk. Hát az egészségügyben valahol ugyanígy van, egy nagy rendszer az egész, és mindenkinek a munkája kell ahhoz, hogy működjék, mégis valahogy, hogy a betegek elsősorban hogy az orvosokat jegyzik meg, őket emlegetik, ő műtött engem, ő hozzájárok kezelésre, ugye, és az a sok-sok egyéb ápoló, technikai segédszemélyzet, ugyanígy karbantartók, asszisztensek, műtős fiúk, az sok-sok ember, aki ugyancsak ugyanúgy szükséges az egészhez, ő rájuk talán kevesebb figyelem esik. Levetit éppen azért kértem föl, hogy kicsit most ezt a hátsó világot is megmutassa nekünk, és kicsit a reflektor fénybe hozza az egészségügyi dolgozóknak ezt a részét is. Azt mondod, hogy mentő technikus vagy, elárulnád a kedves hallgatóknak, hogy ez pontosan mit akar?
Igen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát a mentő technikus röviden azt akarja, hogy egyrészt ápoló, másrészt gépkocsi vezető is, és mindez összegyúrva egy titulus, tehát így kapta a mentő technikus elnevezést, ez az összevont beosztás, úgymond. Tehát aki ápolóként is elvégezte a tanulmányait, és elsajátította különböző ismereteket, meg elvégezte azokat az alkalmassági vizsgákat és képesítést szerzett a gépkocsi vezetés azon részéből, hogy megkülönböztetett jelzést tudjon használni, és képesítést szerzett ebből is. A kettő, tehát az ápoló és gépkocsi vezető együttesen a mentő technikus elnevezést kapta.
És akkor min múlik az, hogy melyik ülésbe kerülni, a volán mögé, vagy pedig hátra?
Hát ez a beosztáson múlik elsősorban. Mindig megvan egy hónapra, hogy kinek milyen beosztást kap, kinek mi lesz a beosztása. Igazából azért úgy hónapon belül nem nagyon jellemző az, hogy most valaki gépkocsi vezető, vagy tehát, hogy gépkocsi vezető is, és ápoló is megesik, hogyha, főleg, hogyha helyettesítésről van szó, de én most igazából a mentőállomásunkon én a gépkocsi vezetők táborát erősítem, de mindazonáltal, hogyha szükség van ápolói tevékenységre is, mert dolgozom olyan autón is, ahol szükség van erre, akkor kiveszem a részem az ápolói tevékenységből is.
Úgy tudom, hogy a nem hagyományos egészségügyi családból származol, mégis úgy hozta az élet, hogy mind a két testvéred az egészségügyen kötött ki, ugye egyikük tudtam, hogy ugyancsak a mentőknél, a másik pedig ugye műtős asszisztens, vagy hogy hívják, tehát lényeg az, hogy kórházban dolgozik. hogy mesélj egy picit arról, hogy hogyan, milyen előzmények után, vagy milyen okok miatt jutottatok el az egészségügyhöz.
Hát igazából az egészségügyben dolgozott mind a két szülőnk. Édesanyám ugye a 60 kórház fülorgégészetének volt egy adminisztrátor, főnővér és még egyéb tevékenységet is betöltött. Majd ő lett a kórház felügyelőbizottság tanácsának az elnöke később. Édesapám is a 60 kórházba egészségügyi vonalon dolgozott. Ő pedig az orvosügyelet részét erősítette ennek az intézménynek. Igazából a felmenőinket illetően a fél család úgymond ilyen művész irányultságú volt, mert édesanyám felmenői között volt festőművész, orgona művész, és hát én zenei pályán indultam, én vagyok a kakukk tojás, mert mikor már mind a két testvérem, a bátyám a mentőknél, az Iker bátyám pedig a Honvéd Kórház műtős asszisztenseként dolgozott már, én akkor még mindig a zenei téren mozogtam, aztán valahogy bennem is ötvöződött a két dolog, az egészségügy és a művészet, úgyhogy mikor külföldi zenélésemből hazatérve, gondoltam, hogy valami polgári foglalkozást is jó lenne úgymond tevékenységként elfoglalni itthon is, és megtetszett a mentőzés. Ugye én nem mentősként kezdtem az egészségügyi tevékenységemet, hanem betegszállítóként, és a betegszállításnál éreztem magamban annyit, hogy ezt lehet, hogy én ezt a betegekkel való foglalkozást egy magasabb szintre tudnám emelni, hogyha ez irányú iskolákat végeznék el, és kedvet is kaptam az egészhez, hogy az embereken úgy segíteni, hogy akár szakmailag, és nagyobb rálátást, nagyobb betekintést nyerve a sürgősségi ellátásba, a gyógyításba egy izgalmas téma az életembe, és mindig is érdekelt ez a dolog, és mikor elsajátítottam ezeket az ismereteket, akkor arra inspirált, amikor már az emberekkel való foglalkozás igényelte úgymond az állapot stabilizálást is, és már bele tudtam úgymond szólni, és tudtam hozzátenni az embereknek az állapot javulásához, kórházba szállításig. Ez mindig élmény számba megy, még a mai napig is nálam, hogy ez olyan lelkemen, és tehát mindig egy jó érzéssel tölt el az, amikor tudok segíteni az embereken is, nem csak szavakkal, hanem esetleg beavatkozást igénylő téren is.
Na most, hogy milyen izgalmakat hoz ez a szakma, még arról később fogunk beszélgetni, viszont most egy pillanat elejé kanyarodjunk vissza odáig, ugye említetted, hogy sokszor ugye te vagy a mentőautó vezetője. Na most, mi úrvezetők, ugye látjuk, hogy mi szemszög, milyen, amikor egy mentőautó közlekedik a megkülönböztető jelzéssel, de most képzeletben ugye segíts a hallgatóknak is átülni a másik oldalra, és meséld el, hogy egy mentőautó vezetőjének a szemszögéből milyenek vagyunk mi úrvezetők? Hát ez... Segítőek, neveletlenek, figyelmetlenek, udvariasak, hogyan a mentőautóból hogyan látszódnak a többi vezetők? Milyenek látjuk magunkat?
Igen. Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ugye azt kell mondjam, azzal indul az egész, hogy mikor megkülönböztetett jelzést használ valaki, akkor még jobban kell figyelni minden közlekedésben résztvevőre, mint amikor nem használunk megkülönböztetett jelzést. Tehát ez nem korántsem úgy van, mint ahogy sokan elképzelik, hogy na, föltettem a villogót és a szirénát, akkor már én vagyok az úr és a király a pályán, mindenki elhúzódik előlem, és nekem csak nyomni kell a gázt, és a kormány tekergetni jobbra-balra, és odaérek időben mindenhova. Hát ez korán sem így van, mint ahogy nagyon sokan így képzelik. Nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni, sokkal óvatosabban kell adott esetben közlekedni, és az óvatosságra itt nem csak a tempót mondom, hanem azt, hogy ha esetleg már rajtunk van a beteg, tehát már szállítjuk a beteget, akkor még a betegtérben lévőketre is figyelni, ugyanakkor a beteg állapotára is figyelni, hogy ne legyen hirtelen fékezés, ne legyen hirtelen kanyarodás, és stb., hogy a beteg olyan állapotba kerülhessen kórházba, hogy én ne veszélyeztessem az ő egészségét, életét azzal, hogy a közlekedésbe úgy veszek részt, hogy ami rajtam múlik, azt ne tegyem meg a beteg érdekében. Tehát erre különböző kiképzéseket is kapunk. A másik dolog a kérdésedre válaszolva, megfigyelhető akár a fronthatás, akár az embereknek a korán, tehát a munkába indulás, fáradtság. Tehát a déli időszakban az emberek már jobban figyelnek, jobban egyébként jó részére el lehet, azt mondom, a közlekedésben résztvevőkre el lehet mondani azt, hogy segítőkészek és segítik az utunkat, de ez nagy figyelmet igényel tőlük is. Elég, hogyha 10-ből egy ember nem figyel, és más irányba húzódik, mint amerre kellene, és nem néz a tükörbe, vagy éppen mással foglalkozik, akkor azzal veszélybe sodorhatja a mentőgépkocsit és a vezetőit, és annak személyzetét is. Úgyhogy tényleg arra kérek mindenkit, hogy a mentőautó, hogyha lassabban is közelít, akkor nem véletlenül megy lassabban, hanem azért megy lassabban, mert a beteg állapota megigényli azt, hogy olyan tempót válasszak meg az útviszonyoknak megfelelően, ami a betegnek nem kárára, hanem esetleg olyan mobilizálásra válik, hogy a kórházba biztonságba be tudjunk kerülni. Tehát itt nem is a sebesség, hanem a folyamatos haladás a lényeg egy ilyen megkülönböztetett jelzésnél, nem mellesleg nyilván kihasználva azokat a korlátokat, hogy ahol lehet, ott nyilván azzal a sebességgel, azzal a megválasztott sebességgel megyünk, ami megítélésünk szerint még belefér abban, hogy a közlekedésben résztvevők még időben észlelhessék a mentőt, és tudjanak ránk reagálni, hogy merre húzódjanak le, illetve hogy adjanak nekünk elsőbséget.
Ugye gyakorló férként, meg szülőként ugye még azok is szembesülnek, ugye a munka meg a magánélet adta egyéb feladatoknak a összeegyeztetési nehézségével, akik ugye viszonylag jól kiszámítható fix munkaidőben, fix munkahelyen dolgoznak, bemennek szépen reggel 8-ra mondjuk, és akkor 4:30-kor eljöhetnek. Ott is sokszor ugye fejtörést okoz, hogy hogyan élek oda a szülőértekezletre, ugye hogyan élek oda még a hivatalban nyitva legyen, a tisztítóban, a boltban, stb. Stb. Most akkor hogyan oldjátok meg ti, akiknek ugye teljesen más életrendhez kell igazodnotok, hogy ez mennyire okoz nehézséget, vagy mennyire tud ez a család rugalmasan alkalmazkodni, hogyan tudod összeegyeztetni a mentősi feladatokat azzal, hogy egyébként apuka is vagy, meg férj is vagy, meg családtag is vagy, meg barát is vagy. Ilyen mennyire okoz nehézséget?
Hát mindenképp kiemelt logisztikát igényel. Hát igazából arra tudok támaszkodni, hogy kedves feleségem Gyesen Dedgeden van itthon a gyerkőcökkel, és azok tehát azt az időszakot, amíg én szolgálatban töltöm, ő tartja a gyerkőcökkel a frontot. Az, hogy oviba, hogy érünk oda, mert ugye még kicsik a gyerkőcök, azt még most jelen esetben egy gyerkőccel kell kisilabizálnunk, kitalálnunk, hogy mikor, hogy tudjuk őt elvinni óvodába. de mindaz idáig sikerült. Azokra a napokra tesszük mondjuk az óvodába járást, amikor én nem vagyok szolgálatba, illetve amikor szolgálatban vagyok, akkor tehát ugye nekem 24 órás szolgálataim vannak általában, és hogy a családdal is együtt tudjak lenni, sok esetben arra igyekszünk koncentrálni, vagy úgy logisztikázni, hogy amikor én itthon vagyok, akkor legyen együtt a család, legyen mindenki itthon, úgymond, és az ovis napok akkor az időszakra tevődjenek, úgymond, amikor nem vagyok itthon. Valamikor belecsúszik az is, hogy itthon vagyok, és mégse tudjuk összehangolni, tehát eléggé nagy logisztikát igényel, de hát az a baj, hogy a bioritmusunk nekünk mentősöknek nem arról híres, hogy lenne, úgyhogy csak
rossz nyelvek szerint az egészségügyi dolgozó onnan ismer szívek, hogy a kávé keringésében néha vegyül egy kis vér is.
Ez így van. Hát, hogyha másból nem indulok ki, akkor mi a mentőállomásunkon egy műszakban körülbelül egy olyan 25 és 40 fő közé tehető a bent dolgozók száma. Na most, hogyha azt annyit mondok, hogy 3 kávégép van a mentőállomáson, amiből csak egy kávégépnek a statisztikáját mondom, és nem csalás, nem ámítás, egy fél év alatt 6000 adag kávé fogyott nálunk, akkor ezzel szerintem elárulja, hogy mennyi kávét fogyasztunk, nyilván nem véletlenül.
Ez a hivatás, ez nem csak a testet, hanem azért a lelket is megpróbálja. Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt mennyire megdöbbentem, és mennyire rájöttem azon, hogy nekem még viszonylag mennyire békés az életem, amikor a balatoni vízimentők magyarázták nekem Zánkán, hogy ugye az első számú szabály, hogy eszközről menteni. Hogy nehogy a fuldokló akaratlanul bár, de kinyírja a mentőt is. Ugye amikor esethez riasztanak benneteket, nem lehet válogatni az esetek közül, ahhoz kell kivonulni, ami van. Márpedig az sokszor egyáltalán nem szívderítő. Van-e valami, hogyan oldjátok meg ezt a fajta, mondjuk így, szellemi-lelki önvédelmet, hogy ne boruljatok ki attól, amit láttok? Vagy lehet-e elvonatkoztatni a látványtól, vagy az esettől úgy, hogy az ember ne váljon egy lélektelen géppé. Tehát van-e erre valami, nem tudom, ilyen hüvelykúj szabály, vagy tréning, vagy egyszerűen ezt az emberre rá van bízva, hogy oldja meg magában, hogy kezelitek ezt?
Hát igazából külön olyan szakember, aki a mi pszichénkkel foglalkozna, olyan nincs úgymond rendszeresítve, szerintem be is adná kulcsot, hogyha elbeszélgetne egy napot a mentőállomás mondjuk soros helységében, lehet, hogy az első fél órában feladná, és azt mondaná, hogy pályát választok. Nehéz, hogy is mondjam, különböző emberek vagyunk, de azt látom, azt veszem észre magunkkal, hogy azért a humor nagyon sokat segít azon, hogy egy kicsit föl tudjuk magunkat úgymond tuningolni, vagy visszahozni arra a szintre, hogy ne a letargiába sodródjunk igazából. Az eseteknek az a százaléka, ami tényleg ember próbáló is, és úgymond safety pro az értelemben, hogy igen, oda kell tenni magát érzelmileg, lelkileg az embernek. Azt mondanám, hogy egy esetnél úgy tudjuk ezt koordinálni, hogy az esetnek azon része, mondjuk egy sérült esetében, hogy mikor kiírunk a helyszínre, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy ennek a lelki része, és nem a látványt, hanem azt, hogy most mivel találkozunk ott is, és ja Istenem, hogy lesz és hogy legyen, hanem azzal foglalkozunk, ami a beavatkozást az adott ember esetében elősegíti, illetve arra összpontosítunk, hogy tudunk annak a sérültnek segíteni, és minden más kizárunk abban a szituációban, és csak a segítésre és a beavatkozásra koncentrálunk. Minden lelki részt azt ilyenkor próbálunk, igyekszünk kizárni, csak a beavatkozás sikerességére összpontosítunk. Ha már a betegellátás megtörtént, és a kórházba szállítás után ugye úgymond a betegellátásnak vége, és átadtuk a beteget, utána jönnek azok a momentumok, amik maguk a felismerés, hogy mivel is találkoztunk, és akkor már úgy jobban bevonjuk azt a környezetet, amivel találkoztunk, és minél inkább elhagyjuk úgymond gondolatban a szakmai részét annak a szituációnak, akkor lép elő a lelki oldala, amit néha nehéz kezelni, néha könnyebb kezelni. Egy mentőtiszt bajtársunk fogalmazta ezt meg nagyon jól, amikor azt mondta, hogy mondjuk, hogy egy baleseti helyszínre kimegy az ember, akkor azt kétféle módon lehet fölmérni, rosszul, meg nagyon rosszul. És akkor már jól vagy, akkor már jó csináltad a dolgodat, hogyha csak rosszul mérted föl, mert amikor visszaérsz a mentőállomásra, mindig tudsz mást mondani, hogy mi az, amit másképp kellett volna csinálni, mi az, amit jobban tudtál volna, úgy mondott a helyszínen. De a pillanatnyi döntésekre van hagyatkozva, vagy hagyatva az ember az adott szituációban, és hogy ha már segíteni tudtál, mindig nyilván később okosabb az ember, de ha már hozzá tudtál járulni a betegnek a gyógyulásához, vagy stabilizálásához abban, hogy nem halt bele a sérüléseibe, az már egy nagyon nagy eredmény.
Felteszem, hogy egészségügyi dolgozóként már be vagy oltva.
Igen.
Hogy érzed magad?
Köszönöm szépen. Én azok közé a oltást kapott dolgozók közé tartozom, akik a mellékhatásokból szinte semmit nem éreztek. Mondhatnám, hogy a karomba adott injekció helyén az a kicsike izomfájdalomat leszámítva én semmit nem éreztem az első, illetve a második oltás után sem. És azóta sem érzek semmi különöset, viszont egy olyan biztonságérzetet adott, hogy mi, akik ugye úszkálunk itt a vírusban, úgymond, első ellátóként, nagyobb biztonságban érzem magam és a családomat is a tekintetbe, hogy azért annak idején nekem voltak rémálmaim, hogy mi lesz, hogyha itt kell hagynom a családomat egy ilyen betegség miatt. Nem tagadás, megfordult a fejembe ez is, és most ez a félsz, ez egy kicsit úgy visszább hagyott, és reményt keltő az, hogy megkaphattam az oltást.
Maga egyébként ez a járvány helyzet, az a mentősök életét mennyiben változtatta? Mert hogy az ember naivan arra gondol, hogy sürgős eset így is, úgy is van, békeidőben is elég, tehát hogy eddig is folyton beteg után futkoztatok, meg most is, tehát vagy azért a járványhelyzet megváltoztatta a ti tevékenységeteket is?
Hát első körben mindenképp megváltoztatta, és azt mondhatnám, hogy nem is olyan rossz irányba, mert sokkal több lett az indokolt hívás, mint az indokolatlan mentőszállítás, mert amíg fűhöz, fához kisúlyi sérülésre és mentőt hívtak, addig most már itt a Covid időben azért meggondolja az ember, hogy mivel akar, vagy mivel szándékozik kórházba kerülni, és mire hív mentőt. Hogy mondjam, ezt azt hiszem, hogy ez egy nyílt titok, hogy ez a része, ezen része, ez a mentőszállítást illetően nem az a, hogy is mondjam, lóti-futi meló, amikor mész, ha kell, hanem most is vannak azért olyan szállításaink, sőt azt mondhatom, hogy ha mentőgépkocsi szinten gondolkodunk, akkor nagyon sok olyan indokolatlan szállítás van, ami nem feltétlen mentő ellátást igénylő feladat lenne, de hát nyilván itt a bejelentés, illetve a mentés irányító, aki fölveszi a bejelentő által hallottakat, csak arra tud hagyatkozni, amit a bejelentő mond a kikérdezés alapján, és sokszor nagyobb a füstje, mint a lángi a kiérkezéskor. Tehát ez még mindig megvan, de már nem annyira nagy mértékben, mint mondjuk a nem covidos időszakban. Viszont a kellemetlenség az, hogy nagyon sok esetben ugye védőruhát kell fölvennünk, mikor olyan esethez megyünk, ami ahol sejthetően vírussal fertőzött a páciens. Ez nem kis kellemetlenséggel jár, mert azért ennek a védőruhának, védőfelszerelésnek a viselete mind az ellátásban, mint pedig mondjuk egy gépkocsivezető esetében a koncentrációban, ugye a tükröknek a használatában nem is gondol bele az ember, hogy a maszk alól ugye a pára felszáll a szemüveghez, és szinte semmit nem látsz, és úgy kell ugye akár az ellátásban, akár a közlekedésben részt venni, azért ez nem annyira kellemes dolog, tehát megvan ennek a másik oldala is.
Köszönöm szépen Boldogi Szabó Leventének, az Országos Mentőszolgálat dolgozójának, hogy elfogadta a fölkérést, és egy picit segített a mentős munka, a mentős életnek a szakmai és az emberi oldalát, illetve egy picit így a színfalak mögé kukucskálni. Nekem nem maradt más hátra, mint az a hálás feladat, hogy az elején a pilóta hasonlattal kezdtük, most akkor ugyanígy végezzük. Gondoljanak minden a sok-sok emberre, aki talán kevésbé látványosan, de nagyon is szükségesen végzi a munkáját mindannyiunk érdekében. Levente, köszönöm neked, hogy részt vettél a műsorban. A kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, elköszönöm a műsorvezető Hók Gyula.
Boldogi Szabó Levente mentőssel Hók Gyula beszélgetett. Tematikus napunkat 19 óra 25 perckor folytatjuk. Mária Rádió.